Szóval jelen van velünk a Fedél Nélkül szerkesztőségében Szenogárdi Réka is, aki mint szociális munkás dolgozik a lapnál. Az első kézből a hajléktalanságról programhoz neked mi közöd van? Hogy vagy jelen benne?
Hát az első kézből a hajléktalanságról program az egy hajléktalan embernek, Baló Gyulának az ötlete alapján formálódott 2009 tájékán, de ezt majd ő jobban el tudja mondani. Én 2011 óta vagyok a Fedél Nélkül utcalapnál, és a Fedél Nélkül utcalap segíti Gyulát abban, hogy megszervezze a társait, hogy eljussunk minél több iskolába. Én magam is jelen vagyok a havi klubjainkon, ahol az előadókkal kibeszéljük az elmúlt iskolánkat és az újakat szervezzük. Igazából az előadókat segítem, illetve a Gyulát segítem a szervezésben.
Tehát tulajdonképpen mint egyfajta koordinátor, és nem feltétlenül a program mint színészkedő
résztvevője. Effektív résztvevője nem, hogy senki sem színészkedik egyébként, pont attól hiteles a dolog, hogy ugye saját magukról mesélnek, de természetesen amire gondolt az az, hogy van egy szituációs játék is az élettörténeteken túl. Én magam, mivel ezek napközben zajlanak, már csak ezért is ritkán jutok el iskolákban előadóként, de van rá példa, így van, hogy szociális munkás is beszél a saját tapasztalatairól, munkájáról. Én ilyesmit is vállalok, de alapvetően háttérben koordinátorként, szakmai felelősként munkálkodom.
És Gyula keresett meg, hogy segíts neki a programmal, mert ugye, hogyha kicsit matekozok, te 2011-ben kezdtél itt dolgozni, és a program meg előtte.
Előtte már zajlott, így van. A lényeg az mindig az maradt, hogy a hajléktalan emberek csinálják ezt és vigyék, de az intézményi háttér az jól jön, és a Fedél Nélkülhöz, amikor én bekerültem, ez a program már futott. Én nagyon tisztelem és szeretem ezt a programot, így nagyon szívesen vettem át ezt a feladatot az elődöntől.
Tulajdonképpen a többször hangzott el beszélgetések alatt az a szó, hogy propagálják az iskola felé, hogy ez ilyen dolog létezik. És ebbe veszel részt, hogy ezt a reklámot valahogy eljuttassátok tanárokhoz, pedagógusokhoz, iskolákba?
Ebben is igen, tehát a Gyulát segítem a szervezésben is, hogy alapvetően ugye mindig legalább évente egyszer, augusztus végén kimegy egy körlevél a budapesti iskoláknak, illetve néhány vidékinek is, akikkel már kapcsolatba kerültünk, hogy még mindig van ez a program, a következő osztályhoz is szívesen visszatérünk, mert nekünk ez a célunk, hogy mindenki, aki középiskoláshoz találkozzon hajléktalan emberrel, és hitelesen tőle tudja meg az élete fordulópontjait, és lássák egyáltalán a fiatalok kontextusban ezt az egész problémakört, a hazai hajléktalanellátás rendszeréről, a hazai viszonyokról a hajléktalanok is nagyszerűen be tudnak számolni, mert képezzük ezeket az embereket, egyénileg is, csoportban is, tehát felkészültek akár adatokkal is, és nagyon jó játékosok is.
Láttam listát az iskolákról, ahol voltatok az elmúlt 10 évben, és volt rajta általános iskola, egyetemi képzés, gimnázium, hogy szerinted mi az a célcsoport, ahol ezt érdemes elkezdeni? Mi az a korosztály, aki már úgy fel tudja dolgozni ezt a témát?
Úgy szoktuk hirdetni a programot, hogy 7. osztálytól fölfelé, általános iskola 7. osztálytól fölfelé. Egy-két kivétel már volt, 5. osztályokba hívtak minket talán 3-4 alkalommal, azért mertünk elmenni, mert érződött, hogy teljesen felkészítettek voltak már a gyerekek, tehát a tanárok már akár egy egész tematikus hetet rászántak erre a problémára. Ugye a másik véglet pedig az, hogy megyünk most már cégekhez is, felnőttekhez, felnőtt oktatási intézményekbe, úgyhogy azt gondoljuk, hogy senkinek nem dolga napi szinten ezzel a problémával foglalkozni, viszont a média, illetve az igazságos világban volt egy hit, az torzítja a képet a hajléktalan problémáról. Nagyon sokan a hajléktalanságot ugye az utcai hajléktalansággal azonosítják csak, tehát innen indulunk, hogy minél árnyaltabb képet kapjanak arról, hogy kik ezek az emberek, és miért kerülhettek ilyen helyzetbe.
Ez egy rétegzettebb társadalom.
Így van.
Oda! És megérkezett időközben Balogh Gyula is köreinkbe, akinek a fejéből indult ez az egész ötlet, és ő évekig egyedül csinálta. Szia, Gyula!
Szervusztok!
Mesélnél egy kicsit az elejéről, hogy te hogy indítottad ezt az egészet?
Egy véletlenszerű találkozás volt. Én 2004-től terjesztem a Fedél nélkült, amióta megjelentek benne az írásaim, és egy fél évig kerülgetett egy tanár, mint utóbb kiderült, nem akart venni tőle újságot, ha bár szokta olvasni másoktól, mert hogy valószínűleg eliszom. Úgyhogy fél év után valahogy azért csak rákényszerült, és pont az a rész volt benne, amikor az első két józannapomat írtam le, és innentől kezdve elkezdtünk beszélgetni, majd meghívott a osztályába, hogy beszélgessek a diákjaival is, és utána más tanárok is, akik vásároltak tőlem újságot, azok szintén meghívtak. Úgyhogy elkezdtem a hajléktalan témában is iskolába járni, mert előtte már alkoholista témában jártam, meg 95-től a Szigeten is volt ilyen beszélgetés, de azok alkohol témában. Habár persze mindig abban is benne volt, ugye, hisz 94 óta vagyok hajléktalan, a hajléktalan életem része is. Hát nem hiszem, hogy egy évnél hosszabb idő után kezdtem beszélgetni Kepper Robert Fedél nélkül szerkesztővel, hogy jó lenne, ha ebből egy csapatmunkát csinálnánk, és egy rendszeres iskolába járás lenne, propagandával, mindennel. És akkor megpróbáltunk pályázni, hogy legyen arra pénz, hogy én ilyen főállásszerűen tudjam a propagandát végezni az iskolák felé. De hát ez csak sajnos 2009-ben sikerült, egy norvég pályázat révén, és akkor nekiálltam, és 2-3 hónap nagyon intenzív munkával kiértesítettem az iskolákat. Ugye akkor 35 előadást vállaltunk egy év leforgása alatt, és hát 37 sikerült, ugye. És akkor itt már a csapatban volt mindig női szereplő, legalábbis megpróbáltuk, gyűjtöttünk a Fedél nélkül terjesztők és a város mindenki csoport aktivistáiból érintett embereket, ami összehozott egy ilyen kis csapatot, és azokkal kezdtünk így iskolába járkálni. Hát volt már az első évben azt hiszem olyan, hogy 3 hét alatt 11 osztálynak adtunk elő egy iskolába, miközben máshol is voltunk, tehát elég intenzív volt. Aztán a következő év egy kicsit gyengébb volt, és utána további propagandák, főleg a Fedél nélkül újság révén feltornáztuk olyan, most már majdnem 100 előadás van évente. Rendszeres megbeszélések vannak havonta a csapat közt, hol aktivistákból, hol Fedél nélkül terjesztőkből áll. És a Fedél nélkül pályázatok révén így tudja támogatni a programot.
Úgy tudom, hogy a csapattagokat te kezdted el magad köré gyűjteni, hogy mi volt számodra az a szelektálási szempont, milyen készségű embereket kerestél, vagy próbáltál begyűjteni magad mellé ebbe a programba?
Nem annyira számított a készség, hanem inkább a nyíltság, az őszinteség volt a fontos. A készséget azt lehet növelni, a nyíltságot azt nem. Ha valaki nem nyílt, nem mer magáról beszélni, akkor őszintén, mélyen, akkor annak sem értelme, hogy tréningeljük. Ha viszont vannak ilyen adottságai, viszont nem annyira jó a beszédkészsége, azon még mindig lehet fejleszteni. Hisz vannak olyan segítők, akik ebben tudnak segíteni.
Hogy kell elképzelni egy ilyen tréninget? Arról tudtok nekem mesélni, hogy mi folyik?
Hát nagyon egyszerű, arra próbáljuk rávezetni az ember, a leendő előadót, hogy mondja el a történetét, az élettörténetét, és ezt megpróbálunk segíteni abban, hogy ezt 10-12 percben, 20 percben vagy 30 percben tudja elmondani, úgyhogy a társadalmi üzenetek is benne legyenek. Tehát ez nagyon fontos, mert nem csak ezt az előadást csináljuk, amit hát eddig rendhagyó osztályfelnöki órának neveztünk, de mivel cégeknek is előadjuk, ezért ez a név egy kicsit elavult, hanem élőkönyvtárt is, és más egyéb érzékenyítő programokat is fejlesztettünk ki. Úgyhogy nem csak a 10-12 perc, hanem akár a fél óra vagy 20 perces variációt is gyakoroltatjuk. És utána, mivel egy év után körülbelül összeállt az AVM aktivisták, a Menhely BMSK-i szociális munkásai révén egy szituációs játék, ami hol 15, hol 17 mezős, ez változik, ezáltal a játékokat is kell gyakorolni egy ilyen tréningen, és körülbelül a csapatunk fele az jó improvizatív képességekkel van megállva, és szinte nem kell semmit gyakorolni, mert hogy a saját élettapasztalatát bármikor elő tudja a zsebéből vagy a kis ujjából rázni, és vannak, akiknek ezt nagyon kell, erősen kell gyakorolni, mert egyszerűen nem képesek erre, viszont azt szorjukat jól el tudják mondani, tehát jó előadó, nem annyira jó játékos szelleműek, úgyhogy ezért kell ezt nagyon sokat gyakorolni. Meg vannak írva ezek külön, tehát ennek nincs szövegkönyve, egy azért sem, mert hogy nem tudjuk, hogy egy diák vagy egy IBM igazgató hogy reagál, mint hajléktalan, mert abba a szerepbe kerül, nem tudjuk, hogy hogy reagál, tehát nincs szövegkönyve, nincs dramaturgia, ellenben szóval folyamatosan kell játszani, tehát ezt valahogy be kell gyakorolni.
A Dodival meg a Marcival már beszélgettünk arról, hogy ez tulajdonképpen egy 10 éves folyamat volt, adott pontban eljutottatok idáig. Van még a fejedben valami plusz hozzá? Tehát, hogy lehet ezt még tovább fejleszteni valamivel, vagy szerinted megérett a dolog, és ez így már teljesen jól működik?
Hát, ha volna a lekapacitás, akár másféle színházi előadásban is lehetne végezni, hisz van most is egy színházi előadás, amiben az egyik LKH tagunk, aki szocmunkás, sal együtt szeretünk két hivatási színésszel, ez a cím nélkül.
A Jurányiban
játszunk, melyik társasággal?
Stereo Act. Stereo Act,
mindig elfelejtem. Tehát a Stereo Act-tal holnap is éppen megyünk a vagy 17 éves focistáknak előadni, de most voltunk Dresdában. Ehhez hasonló színházi előadásszerűséget még simán el tudok képzelni, mint fejlődés, tehát mondom, erre már nem minden előadó képes. Van 3-4, aki képes rá, tehát lehet még másféle előadást is csinálni, főleg, hogyha a cím nélkül esetleg cím nélkül csillaga leáldozik, amit reméljük minél később lesz.
Mi 2016 óta játsszuk a cím nélkül halik kalandjátékot, és 50 előadást megért, és ez egy független produkció, tehát pályázatokból és befogadó helyek bérlésével tudja fenntartani magát, hogy egyetlen tovább játsszuk, illetve hát most szerencsére azt is középiskolásoknak is visszük ezt a hajléktalan tematikájú előadást.
Hát ez lényegében a mi szituációs játékunk is a szociopolikból alakult ki. Tehát akár a saját ötletünk, akár egy külső ötlet, mint ez, hozhat olyan csodát, hogy másfajta előadások is működhetnek, de például nagyon sokféle élőkönyvtár, például a Kazinczy Living Library, vagy Kazinczy élőkönyvtárban is nagyon sokan szerepünk, és saját magunk is csinálunk élőket, tehát akár lakatási témájú élőket, tehát akár általános. Az ügymellénben az egy kimondott cégeknek szervezetérzékenyítő program, amiben van egy kis élőkönyv, tehát gyanús elem is. Tehát kétszer fél órát lehet beszélgetni egy-egy emberrel ilyen élőkönyvtár stílusban. Tehát nagyon sok lehetőség van. Persze itt már a legválogatottabb emberek, leggyakorlottabb emberekkel dolgozunk. Van a Budapest Európai Ifjúsági Központnak egy iskolai élőkönyvtár programja, valószínűleg ott is újra aktívak leszünk. Tehát én most jelen pillanatban 8 érzékenyítő programot csinálok. Az első kézben a hajléktalanságon kívül még 7-et. Tehát most én erre tettem föl az életemet, abba hagytam az aktivista munkámat. Úgyhogy ez a legfontosabb. Hát az, hogy 10 évesek lettünk, ez önmagában egy nagy dolog, mert az ilyen programok úgy, hogy nem jogi személyek, tehát nincs, akár mondom, a vedél nélkülön keresztül a menei alapítány jogi személyként tud pályázni, nagyon-nagyon ritkán tudnak fennmaradni. Meg a jogi személy civil szervezetek is elég sűrűen változnak. Tehát a 10. évét az ABM, a Város Mindenki Csoport is most fogja megélni, az se egy jogi személy. Nagyon fontos a program részében az, hogy ezt hajléktalan emberek találták ki, hajléktalan emberek szervezik ma is, hajléktalan emberek vesznek részt benne, szociális munkások támogatásával, vagy lakhatási aktivisták támogatásával. Tehát ugye a vezető, de ami nagyon fontos, ugye a fekete mozgalomban is ez volt a lényeg, hogy ugye a vezető szerepek magukat érintettek többségben. És én ezért küzdök, akár életre halálra is, még ha esetleg csökkeni is fog a program.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Elköszönünk hallgatóinktól, és viszont hallásra.
Köszönjük.